Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigét, hogyan megírva találjuk azt János evangéliumából a 10. fejezet első 5 versében, és a 11. verstől a 15. versig a következőképpen. Ezt mondja az Úr Jézus. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Urunk, szentelj meg minket, a te igédelmet, a te igéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban az Úr Jézus egy csodálatos képet használ itt arra, hogy hogyan viszonyul a hívő ember Jézushoz, és Jézus hogyan viszonyul az övéhez. A pásztor és a nyájnak a szemlélete. Talán tőlünk ez idegen, mert lehet, hogy a gyerekek között van olyan, aki már nem is látott nyájat. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen helyesek azok a láttatok. Akkor elnézést a feltételezésért. Milyen helyesek, szinte egyformák a birkák, amelyek ott bégetnek, és talán egészen más az a viszonyulás, ahogyan itt, ezek között, a mai keretek között foglalkoznak a nyájjal, mint ott Jézus idejében. Ott a pásztor valóban az életét jelentette a nyájnak, és nem úgy volt, hogy a bodrival és a egyéb kutyákkal körbekerítette, és a nyáj mögött ment, és a kutyát pedig felhasználta arra, hogy a kutya terelje a nyájat, hanem elől ment a pásztor, és utána ment a nyáj. Itt ezt mindenféleképpen tisztáznunk kell, hogy ezt a képet megértsük. És mindez azt a célt szolgálja, hogy Jézus önkijelentését, kijelenti Jézus önmagát, jobban megértsük. Azért használta Jézus ezt a képet, hogy megértsék őt is jobban, minél inkább. Belsőséges, szent, tiszta, szoros, személyes kapcsolat a pásztor és a bárány között. Belsőséges, szent, tiszta és szoros kapcsolat, személyes kapcsolat a megváltó Úr Jézus és az ember között, közötted és Jézus között. Ez az, amire hív bennünket az élő és feltámadott Úr Jézus. Másnak nincsen értelme, másból nem fakad élet. Az úgymond vallásosság éppen ezért kerülendő, az élő kapcsolat az, amire hív az Úr Jézus. Meg akar őrizni és pásztorod akar lenni. Néven szólít és ismer. És azt mondja az igében, hogy a bárányok hallgatnak az ő hangjára. Mit jelent az? Azt jelenti, hogy ismer minket, mindent tud rólunk, és nem téveszt össze. Nem egy vagyunk számára a népsorban, hanem te érted is, és én értem is, éppen úgy az életét adta, és éppen ezért, mert vérét hullatta, ezért fontos vagy számára. Gyermekért, felnőttért egyaránt. A Jézus Krisztussal való élő közösségbe hív Isten, erre szeretne elhívni. És ezt szemlélteti az Úr Jézus a pásztor és a nyáj, a bárány és a pásztor kapcsolatával és viszonyával. A Jézussal való közösség a legtöbb, amit ember kaphat. Nincs ettől gazdagabb és csodálatosabb közösség, amit az élő Isten ad az embernek. A megtéréssel, az újjászületéssel jön létre ez a közösség, amiről itt az Úr Jézus beszél. Ez a közvetlen, személyes kapcsolat. A bűnbánattal, a bűnbocsánat elfogadásával és az új élet elfogadásával kerülök kapcsolatba Jézussal. Belsőséges viszony. Fel lehet ezt bontani, el lehet ezt utasítani, viszont el is lehet mondani, tovább lehet adni. Lehet ezt mondani, mindazt mondani és meggyőződéssel mondani, hogy bűnbocsánatot kaptam a bűneimre. Lehet ezt mondani, hogy békességem van, és nem csak mondani, hanem meg is lehet bocsátani a másiknak. mert ezeket a dolgokat Jézuson kívül más nem tudja nekünk adni. És Jézus ezt kínálja nekünk, a bűnbocsánat drága ajándékát. Azt, hogy tudjunk megbocsátani, azt, hogy hagyjuk el a bűnt, és megtisztuljon a mi életünk. És éppen ezért következménye van a vele való életnek és közösségnek. És ezt a közösséget Jézus teszi lehetővé. Úgy, hogy ő az, aki szólít, aki hív, aki néven szólít bennünket. Jézus jött le a földre azért, hogy minket megkeressen elveszett, eltévedt juhokat. Mert csak Jézus által lehetünk kedvesek Isten előtt. A Jézussal való élő közösség nélkül minden, amit teszünk, mindaz, amit végzünk, a vele való élő kapcsolat nélkül elpusztulunk és pusztulásba rohan az életünk. Mint ahogyan a bárányt is hívta és hívja a példázatban, hiába teszik ki a bárányt a dúsfűvű legelőre, mivel képtelen tájékozódni ez a szerencsétlen állat, a bárány, elpusztul egy idő után. Mi is képtelenek vagyunk arra, hogy éljünk és életünk legyen. Ha a bárány képnél maradunk, akkor mennyi minden leselkedik egy bárányra. Hiába lehet dúsfű a legelő, de ott van a sok-sok vadállat, ami leselkedik reá. Széttépik a vadak, szomjan hal. Védtelen és ki van szolgáltatva. Az Isten nélkül embert példázza a bárány képe, a pásztor nélküli bárány képe, vagy annak a báránynak a képe, aki elcsatangol a pásztortól, a pásztori gondoskodást nem akarja igénybe venni. Az Isten nélkül élő embernek ez az állapota, az eltévejedett báránynak az állapota. Csak idő kérdése, hogy mikor éri pusztulás. De sajnos azt kell mondani, hogy a vallásos emberre is ugyanez jellemző. Ki van szolgáltatva, mert csak formális a viszonya Jézussal. Mert nincsen abból, hogy hallgat az ő hangjára, életújulás és változás az életében. Mert csak valami látszott engedelmesség van, mert csak bizonyos ideig örvendezteti meg az ember szívét az, amit Jézus mond, és nincs belőle változás. Nincsen meg a bűn elhagyása, nincs belőle életújulás, nincs változás. Azt, amit munkálna Jézus az ő szavával. A megtért és újjászületett ember védelem alatt áll, és csak egyedül a megtért és újjászületett ember van Jézus védelme alatt. Az Úr Jézus vigyáz rá. Semmi és senki ki nem veheti az én kezeim közül. Ígéretünk van erre. Az Izsaiás 43-nak az eleje juthat eszünkbe. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, téged enyém vagy. Ha vizen kell szállt, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mivel drágának és becsesnek tartalak, ezért embereket adok érted. Összecseng mindaz, amit Jézus mond, és mindaz, amit Ézsaiás jövendől profétál. Hogyan szólít meg Isten? Néven szólít, azt mondja az ige. Jézus szól, mint pásztor, és az ő bárányai juhai hallgatnak az ő hangjára. Hogyan szólít meg Isten, és miként válaszol a megszólított? Ezt a két kérdést nézzük meg a továbbiakban. Hogyan szólít meg Isten? Akár lehetne fölpróbálja a konfirmáció vizsgának is, hiszen Isten igében szól hozzánk. Bologatnak a gyerekek, azt jelentik, hogy van valami ismeretük már erről. Igen, Isten igében szól hozzánk. Nem másképpen. Ő is adja ma ezen a délelőttön is az ő igéjét. Valaki olvassa a Szentírást, a Bibliát, és személyessé válik számára. Először érthetetlen, nem bomlik ki előttünk az igének a jelentése. És aztán egyre többet értek meg belőle. Éppen ezért, hogyha testvérem még nem vagy tisztában azzal, hogy mit jelent az Isten igéje, ne add fel, hanem kérd azt, hogy mutasson utat, hogy legyen érthető számodra. Naponta elővenni és egyre otthonosabban mozogni a Szentírás ismeretében. Egyszer csak úgy érzem magam, hogy értem, amit az Isten mond. Hogy az Isten személyesen hozzám szól. Azonban, aki nem foglalkozik az igével, az nem élheti át mindezt. Vagy valaki igehirdetést hall, közben másfelé szaladnak és loholnak a gondolatai, de amikor hazafelé megy, előjön egy gondolat, vagy éppen amikor hallja az igehirdetést, egy mondat a szívébe hatol, megüti, mint valami villám belé hasít. És ez az, amikor az Isten szól, amikor az Isten beszél velem. amikor azt is mondjuk, és milyen jó a bizonyságtételekből egymás hite által épülni, az Isten nekem akkor ott ezt mondta, azon az Isten tiszteleten, vagy akkor abban a helyzetben. Vagy éppen amikor bizonyságtételt, és itt a bizonyságtételnek a fontossága, hogy egymás felé tartozunk a bizonyságtételnek a felelősségével. Amikor találkozol valakivel, testvérem, és elmondhatod a te megtapasztalásodat Jézussal kapcsolatban, hogyan szabadított, hogyan vezetett téged a jó pásztor, akkor a másik úgy veszi a te igédet, amit által hozzád Jézus szólt, hogy ő hozzá is szól az Isten igéje. Rajtad keresztül, a te személyes bizonyságodon keresztül, a te tapasztalaton keresztül, és valami egészen más irányba fog menni, nem oda megy a találkozásotok után, mint ahova ment volna. Mert talán lehet, hogy kienged a gyomorgörcse, ami a harag vagy gyűlölet miatt van a szívében, mert a te bizonyságtételedben Isten szólt hozzá, a te általad mondott ige által. Igen, fontosak ezek a dolgok, hallani, és hallani az pedig nem más jelent, mint cselekedni is. Ami Istennek tetszik, azt cselekedni. Olvasott, a hallott, a befogadott ige olyan, mint a vetőmag, amelyikből előbb-utóbb növény kell ki, és teremni fog. Mert a vetőmagnak ez a célja, hogy teremjen, hogy élet legyen, és minél több élet legyen, hogy gyümölcs legyen. Az ige az a vetőmag, amely ha ki kell, akkor új élet jön létre az emberben. Újjá születik. Mennyi igehirdetés hangzott már, testvéred, mennyi igét hallottál már? Vajon teremte a szívedben az újat, újjá teremtette már téged az Isten élő és ható igéje? Változott-e az életed? Élet újuláson átmente már a te életed? Mert Isten az ő igéje által teremt újjá. Hogyan szól Isten hozzánk? Egyszerűen és a legegyenesebb módon. Nagyon fontos ezt tudnunk, hogy egyszerűen, érthetően. A gyermek számára épp úgy érthetően szól az Isten, mint a felnőtt számára, a doktor számára, vagy pedig a legalacsonyabb iskolával rendelkező ember számára. Milyen csodálatos az, hogy olvashatunk az egyháztörténetben olyan emberekről, akik még írni és olvasni sem tudtak. És Isten az ő profétáikká, apostolaikká vette őket. Áldott emlék igehirdetőkről van itt szó, akiket a Szentlélek megvilágosított és szívükbe került a hallott ige, és így adták azt tovább, és lehettek az ébredésnek az eszközei. Hogyan szól Isten? Egyszerűen, a legegyszerűbb módon, a legegyenesebb módon. Nincs benne semmi sötétség, nincs benne semmi miszticizmus, semmi misztika és semmi álmodság. Egész egyszerűen azt mondja, tér meg, mert elkárhozol. Egész egyszerűen azt mondja, ha nem változik meg az életed, ha nem születtél még újjá, akkor a kárhozat állapotában vagy. Nincs itt semmiféle köntörfalazás. Érthetővé teszi mindannyiunk számára. Hogyan? A fülünkön keresztül jön, és az értelmünket mozdítja meg. És jó esetben mozgásba hozza az akaratunkat. Az akaratunkat. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy az Úr védjen, tanácsoljon, tápláljon, gazdagítson és szeressen. A fülünkön keresztül jön az ige, vagy éppen a szemünkön keresztül az olvasott ige. Megmozdítja az értelmünket, hat az értelmünkre, és az akaratunk megmozdul. Akarom, és akkor teszem. Elindulok abba az irányba, amit az Isten igéje mond. Vagy éppen azt mondom, hogy ezért ezt túl meredek, ezt nem teszem. Olvasom és hallom, gondolkozom rajta. Visszautasíthatom, elfogadhatom, vagy éppen azt szerint cselekedhetek, és tapasztalhatom, hogy élet, ez az élet számomra, és ebből fakad áldás. Mozgásba hozza az akaratomat az Isten igéje. Ez a célja. Ez az Isten által rendelt egyenes út, amin keresztül Isten közelít, igén keresztül. A jó pásztor hívogat, a juhok hallják az ő szavát, és mivel ismerik, mennek utána. Ezt azért fontos tudnunk, mert sok-sok minden van ebben a mai világban. Vannak diktátorok, akik a saját maguk akaratát akarják az ige hallgatókra kényszeríteni. Akik kihasználják azt a nyomorúságos helyzetet, hogy az ember a bűnei miatt sok-sok keserrel, sok-sok szomorúsággal bír. És mondanak kecsegtető szavakat, hogy megjelenik maguknak, nem pedig az élő Istennek és Jézusnak az embereket. Aztán vannak úgynevezett népi szónokok, akik manipulálják a tömegeket, embertömegeket. Hogyan lehet rávenni az embereket arra, hogy egyébként, amik nem tennének meg, azt megtegyék? A hatalom érdek mi az, amit megkíván? Nem a tömeg java, nem az igét hallgató embernek az élete az, ami diktálja ezeket a mondatokat, hanem a saját magát nézi az, aki szól. A saját hatalommát akarja építeni, és a saját akaratát akarja keresztül vinni azon, akik hallgatják az ő szavát. Különböző pszichotechnikákról kell itt beszélni, különböző lelki eszközökről, amit használunk, és újabban egyházunkban is elég sok alkalmon meg lehet ezt tapasztalni. Besötétítünk, gyertyát gyújtunk, mindenféle technikát alkalmazunk. Összenéztetek, erre még azért visszatérek, hogy nem azt jelenti, hogy nem lehet gyertyát gyújtani. Ez segíthet sok mindenben, de önmagától ettől még az ember nem jut hitre, ha nincs ott az Isten igéje. Van imajárástól kezdve lehet olvasni az evangélikus, most is ott van. Imajárás, és sok-sok dolgok. Azt viszont nem lehet olvasni, hogy hány ember jutott hitre ezek után, az alkalmak után, hogy életújulás történt-e. A pszichotechnikáknál gondolok itt elsősorban arra, hogy nagyon sokan alkalmazzák az agykontrollt a hitben például. Mindenféle állapotban, alfa, béta állapotban lehet imádkozni. Ez azt jelenti, nem jelent más, mint az ember kikapcsolja a tudatállapotát, és hozzáférhetővé teszi a tudatállapotát más számára. Nagyon veszélyes dolgok ezek. Mert Isten egyenesen, itt senki nincs most belőve közöttünk, hál' Istennek, senki nincs mámoros állapotban, és nincs extázisban. Isten az éber tudatállapotunkat használja ki, és nem kerülő úton közelít. Nem azt tesszük, hogy most mindenki itt hagyat dől, és valami mormolásra történne valami, és valami extatikus állapotba hoz bennünket Isten, hanem az éber tudat állapotunkhoz szól Isten. Semmiféle technika nincs itt. Az ige hirdetése. Valaki használja, hogy hát olyan fantasztikusan tudok én imádkozni. Jóga ülésben. Milyen jó lehet úgy imádkozni? Semmiféle jóga ülésre nincs szükség, és ilyen jellegű dolgokra. Sem a transzcendentális meditációra, és ezeknek különböző folyamodványaira. Isten direktben, egyenesen szól világosan, szemtől szembe mondja az ő igéjét. Nincs ebben semmi misztika. Isten egyenesen jön, nem hátulról közeli. A jó pásztor az ajtón jön, mondja az ige. Aki nem ott jön, az tolva és rabló, annak nincsen tisztességes szándéka. Mert az nem életet munkál, hanem pontosan az ellenkezőjét. Jézus nem kívülről kényszerít, hanem belülről indít az ő szent lelke által. Hallod az igét, és közben szent lelkével bátorít. Ahogyan tanultuk a konfirmandosokkal is, hogy a Szentlélek által hihetünk egyedül Jézus Krisztusban. Hirdetetik az evangélium, és a Szentlélek által fogadhatom azt el, munkálja azt bennem. Mit munkál a Szentlélek által Isten? Hogy merd magad rábízni Jézusra. Bízzál bennem, becsaptalak már valaha is. A jó pásztor a hitünket erősíti mindig, és gyengíti a vele szembeni bizalmatlanságot és kételkedést. Hitünket újra és újra táplálja. Füves legelőkön deleltet, így kell ezt értenünk, hogy egyre erősödjünk, a kételkedés pedig egyre gyengébb legyen a mi életünkben. Mert kételkedésünk mindig lesz, utolsó szívdombarásunk is. Nem kényszerít az Úr Jézus bennünket, hanem a Szentlélek által belülről indít. Éppen ezért valakit vagy indít, vagy pedig nem indít. Nem manipulál, hanem döntésre hív, és döntésre segít minden egyes ige hirdetés. Ad erőt, hogy megérlelődjön a döntés benned, és ad időt, hogy megérlelődjön a döntés benned. A bárány azonnal megy, ha szól a pásztor. Valljuk meg őszintén, hogy nem hasonlítunk a bárányra ebből a szempontból. Mert mi mennyit hezitálunk? Halljuk az Isten igéjét, és aztán utána mérlegelünk. Mérlegelünk, vonakodunk, hát ezért mégsem kellene. Sokszor spekulálunk, kételkedünk, le kell győznünk a saját hitetlenségünket, vagy sokszor. Jó esetben pedig hallgatunk Jézusra. És át kell gondolnunk, és gondoljuk át, hogy mennyiszer hallgattunk már Jézusra. És mennyiszer hagytuk az ő nyílt parancsát, megértett igéjét kívül a mi életünkön. Miért tartunk ott személyesen, ahol tartunk? Hát talán ezért. Mert halljuk az igét, és mérlegelünk. Mi az, ami mégis nekünk jobb lenne ettől? De higgyük el, Jézus szavától nincs jobb, ami a mi életünknek jobb lenne. Van, amikor azonnal tudok engedelmeskedni, de van, amikor elhúzódik az engedelmesség. Nyögvenyelős ez a dolog, és egyáltalán nem lesz belőle engedelmesség. De Jézus nem elkábítani akar, hanem ébreszteni szeretne. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Mit mond? Nem egyből ragyog fel a Krisztus, hanem hallod az igét, az ébresztő igét, és engedelmeskedsz neki, akkor ragyog fel a Krisztus közben neked. Rájössz arra, hogy igaz, amiről szó van. És fogod tudni, kit követsz. Ő hív, és te követni fogod őt. Így történik ez, és közben felragyog neked a Krisztus. Jézus szavának mi a fedezete? Nem más, mint a Golgotai kereszt. Az, hogy ő az életét áldozta. Meghalt, hogy megváltson a bűnből, hogy új életed legyen. Ez a fedezete az ő szavának. Annyira fontos voltál számára, hogy életét adta, hogy életed lehessen, hogy változhasson az életed, hogy meghallhatod a hívását, és ennek fedezete az ő halála és feltámadása. Jézus szól, és a másik kérdés az, hogy hogyan felel erre a bárány. Hogyan felel a pásztor szavára a bárány, hogyan válaszol a hívő ember Isten szavára. A magvető példázatánál olvashatjuk azt, hogy vigyázzatok azért, hogyan hallgatjátok. Mondja az Úr Jézus, az életedet kockáztatod, és az életed függ attól, hogy hogyan hallgatod az ő igéjét. Az én igény nem tér hozzám vissza üresen, mondja. Komolyan veheted a hívást és az igét. Kinek a szava számít az életedben? Kinek a szavát lesed? Embernek akarsz-e megfelelni, vagy pedig fontos számodra az Isten? Hogy az Isten mit akar a te életedben? A hitnek a tulajdonsága, magatartása ez. Mindegy, hogy mit mondasz, Uram, de megteszem. Ugye szoktuk azt mondani, hogy olyan birka ez az ember, és a butaságot szoktuk talán, nem a tűrőképességét, hanem a butaságot szoktuk ebben jellemezni. Buta bárány, mégis okos a bárány, mert a pásztor szavára egyből megy és engedelmeskedik. Azonnal megy a pásztor hangjára. Igen, sokszor a hívő ember együgyűnek tekintik és nézik és hívják. És sokszor nevetnek rajtunk, akik hiszünk, akik Jézus szavának engedelmeskedünk. Mert csak egy számít, nem más, mint Jézus szava. Nem kellene mégis átgondolni, nem kellene mégis mérlegelni. Azért a mai viszonyok között ez mégsem úgy működik, mint akkor működött. Ott vannak bennünk ezek a kérdések. Azt gondoljuk, hogy vég nélkül ismétlődhet Jézus hívása? Azt gondoljuk, hogy ő kifogyhatatlan a hívásból? Különösen nagy kegyelme az Úrnak az, hogy hallhatjuk az ő hívását. A Biblia világossá teszi azt, hogy vannak Istentől elkészített alkalmak, és van, aki számára már leteltek ezek az alkalmak. Amikor a Szentírás azt mondja, hogy íme, akkor Isten elkészített egy alkalmat, mert Isten ott cselekedni akar, igéje által. Íme. Volt-e már ilyen íme a te életedben, amikor cselekedhetett Isten az ő hatalmával a te életedben? Amikor beléd hasított, hogy rólam van szó, nekem szól, és amikor oda tudtál rogyni a kereszthez, minden terheddel és mindazzal, amiben elért téged az Isten igéje. Térdre estél már az Úr előtt, mert így kezdődik a hit, nem máshogyan. Az Úr így kezdi az ő munkáját bennünk, benned és bennem. Addig nem lehet keresztény életről beszélni, ameddig ez nem történik meg az életedben. Megszólít, néven szólít, mit is jelent mindez? Eltalál az ő igéje, amiből életújulás és változás fakad, gyökeres változás. Mit jelent ez? Eltalál, megvallom, és elfogadom a bűnbocsánatot, és elhagyom. És ez nem olyan dolog, amit ne vennének észre rajtam. Amikor valaki megszabadul a bűnláncától, a bűnkötelékéből, amikor Jézus világossága áttöri a bűn sötétségét valakinek az életében, azt nem lehet nem észrevenni. Az újjászületés, a megtérés nem egy suba alatt történő dolog. Nyilvános, világos. A környezet számára. A bárány enged, enged Jézusnak, és élete van. Ez a történet nem csak a jó pásztorról szól, hanem a jó bárányról is szól. Nem csak Jézusról szól, hanem arról, hogy bizony a báránynak engedelmeskednie kell. És ez nem kötelező, hanem a báránynak létszükséglete, hogy hallgasson a pásztorra. Nem a saját, nem Jézus érdekében követi, nem Jézusnak van erre szüksége, hanem annak, aki engedelmeskedik Jézus szavára. A hívő ember úgy dicsőíti meg Istent, hogy bízik benne, és nem kételkedik szavában. Nem az az Isten dicsőítés, testvérek, hogy összejövünk és éneklünk, talán tolkunk szakadtából, vagy művészi hangon, mindenféle dallamot, hanem az Isten dicsőítés azt jelenti, hogy engedelmeskedem. Engedelmeskedem Isten Jézus akaratának és szavának. És ez átüt az én életemen. Az a szentség, amivel Jézus van jelen az én életemben. Ezt jelenti az Isten dicsőítő élet. Engedd az isteni indításnak. A bűneset miatt beteg az akaratunk. Jézus igéje gyógyítja meg, és gyógyíthatja meg egyedül a mi akaratunkat. Az igét hallgatva gyógyul meg, és leszek képes engedelmeskedni a Szentlélek munkája által. Isten szól, és nem úgy, hogy nem úgy szól, hogy abból bármit szelektálhatnánk. Mi emberekre ránk nagyon jellemző az, hogy szelektív hallásunk van. Időseknél figyelték meg, elnézést kérek, valaki mosolyog és tudja, hogy miről lesz szó, hogy nem hall semmit, de amikor a nyugdíjról van szó, akkor a legtávolabbi pontról is meghallja, hogy pénzről van szó, és a nyugdíjáról beszéltek. Nem így vagyunk mi is az Isten dolgaival kapcsolatban? Hogy ami tetszik, ami jó, azt meghalljuk, és szívesen vesztük, és örülünk neki, ami pedig nem jó, hát azt nem akarjuk meghallani. Milyen érdekes az, hogy biztatásra vágyok, és vigasztalódásra vágyok, mert így vagyok beállítva, mert valami történt az életemben, és akkor nézem az útmutatót, keresem, és nem találok benne vigasztaló igét, hanem kemény feddő igét találok. Hát ez biztos nem nekem szól, pedig ez is nekem szól. És honnan tudom, hogy ez nekem szól? Onnan, hogy megteszem azt, amire az Isten indít az ő igéje által, és közben rájövök, hogy ez az igazi vigasztalódás. Mert pont akkor arra volt szükségem, hogy megfedjem, mert a saját magam butassága és büntetése, a bűnömnek a büntetése volt rajtam, amiatt én lehangolt állapotban voltam. És kellett az a isteni keménység, az az igének a keménysége, hogy rend legyen az én életemben, mert közben megjódul az én életem. Vagy azt mondom, hogy olyan jó lenne valami ajándék, hogy szeretetre vágyom. És akkor az az igen, hogy menj és szeress, menj és tégy jót. Menj és öleld meg a másikat. És rádöbbenek arra, hogy miközben megyek, miközben teljesítem az ügyét, bizony megkapom azt, amire vágytam a szívem mélyéről, a szeretetet. A szolgálatban és szeretetet, az engedelmességben. És egészen nem várt módon, sokkal többet, mint amire vágytam, ad az élő Isten Jézus által. Igen, mert a jó pásztor hangja kínál, attól leszek erős, és mindig rendbe hozza az életemet. Hihetünk ebben. A jó pásztor Jézus mindig rendbe akarja hozni a mi életünket. Valamit nem szívesen hallunk meg, de az Úr szól, mert életet akar munkálni mindannyiunk szívében, életében. Aki lelkileg élni akar, annak szüksége van a Jézusi szóra, minden szavára, Isten teljes akaratára. Nem kötelesség ez, hanem az életemnek a szükséglete, hogy Jézus szava és igéje szerint éljek. Kövessem Jézust, mert így biztos az életem, így biztos az örök életem, és így biztos az üdvösségem. Miről van szó az úrvacsorában? Jézus a vele való élő közösségbe hív mindannyiunkat. Adja a bűnbocsánat drága lehetőségét, és miért kínálja ezt fel? Azért, mert a bűneim elválasztanak tőle, és elválasztanak az embertársaitól. A Szentlélek által munkálja azt, és az ige által, hogy bűnlátásom legyen. És némán nevezhetem mindazt, ami bűn. Kimondhatom, és elfogadhatom a bűnbocsánat drága ajándékát. És odabízhatom, rábízhatom magam Jézusra. Uram, köszönöm a bűnbocsánatot, és vezesd az én életemet. Mert Te vagy az én jó pásztorom. És bárhová még követlek Téged. mert tudom, hogy a te szándékod az én életemre, örök életemre és üdvösségemre van. Az Úr adja, hogy az ő szent lelk által meghalljuk az ő hívását ezen a mai délelőttön is, és az életünkkel, az engedelmességgel tudjunk válaszolni. Tudjunk a bűneinkkel hozzámenni, tudjuk elfogadni a bűnbocsánat drága ajándékát, és lehessen életújulás, változás, újjászületés és megtérés az életünkben. Amen. Úr Jézus, áldalak és magasztallak azért, nem mondtál-e rólunk egyen-egyenként egyikünkről sem. Gyermeket, felnőttet hívsz most, és hívtál ezen a mai vasárnapi alkalmon is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te igéden keresztül akarsz megszólítani, hogy nincs ebben semmi farság, nincsen ebben semmi technika, egyenesen közelítesz, az értelmünkön keresztül akarod az akaratunkat mozdítani, hogy szent lelked által te világosságodban meglássuk mindazt, ami a mi helyzetünk, tényleges, valóságos helyzetünk, hogy nélküled elpusztulunk, hogy nélküled nincsen élet bennünk. Úr Jézus Krisztus, csak te tudod, hogy kihez szóltál ezen a mai délelőttön. Uram, add, hogy akihez szóltál a te szavad által, az merjen alázattal eléd állni, merje elfogadni a bűneinek a bocsánatát, és tudjon bízni az evangéliumban, abban, hogy te adod a bűnbocsánat drága kegyelmét, és minden bűnt elvetsz, amit megvallunk neked, és nem emlékezel meg többé róla, és megtisztítasz, és így adsz új életet. Uram, így eleveníts meg mindannyiunkat, új élettel ajándékozz meg. Amen.